Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Orbán Viktor április 6-án hétfőn jelentette be, hogy a koronavírus járvány okozta egészségügyi és gazdasági helyzet kezelésére a kormány egy három szakaszból álló gazdaságvédelmi akciótervet hajt végre. Ennek második szakaszát ismertette ma. De mielőtt sorra vennék ezeket a lépéseket, az akciótervről kérdezném általánosságban. Azt mondta, ez egy történelmi akcióterv. Miért? A mérete, az összege, a várható hatása miatt?
Sok szempontból lehet ezt történelmi nevezni. Az egyik az, hogy azért ilyenfajta krízishelyzet, amit egy vírus okoz, és mellette egyébként ez egy gazdasági erőteljes lassuláshoz, összeomláshoz vezet, ilyen nem nagyon volt. Tehát ilyen értelemben azért az egész helyzet történelmi, és hát ilyen történelmi helyzetek azok történelmi kezelést igényelnek. Részben a nagyságrendje miatt, részben a komplexitása miatt. Tehát ezért neveztem miniszterelnök, és ezért tekintjük ez valóban történelminek.
És mekkora a nagyságrendben, mekkora forrást fordítanak majd erre?
Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy mi az a pénzmennyiség, ami a magyar gazdaságban meg fog jelenni az elkövetkező időszakban, 2020, 2021 és 2022, nyilván a pandémiás helyzet, tehát a vírus az nem tart ennyi ideig, de a gazdaságnak a talpraállítása és a fölgyorsítása az persze egy hosszabb időt vesz igénybe, ugye láttuk ezt 2008-ban is, de remélhetőleg nem tart ilyen hosszú ideig. Tehát ezért itt arról a pénzről, arról a forrásmennyiségről beszélünk, hogy megjelenik a magyar gazdaságban, különböző típusú forrásokon keresztül. Ez most a mostani számítások szerint és magát ezt a programot, amiről beszélünk, ez 9200 milliárd forintot jelent. Hát, hogyha ezt a GDP-hez kell hasonlítani, ez a GDP-nek való 18-20%-a. Természetesen ez az összeg, ez változhat, ez növekedhet is, hogyha egyébként bármilyen történik, ami akár a vírus elhúzódását, akár a gyorsását jelenti, akár a teljes helyzetnek az elhúzódását jelenti, de 9200 milliárd forint, ez egy nagyon komoly összeg, ahogy mondtam, GDP 18-20%-a.
Ez, hogyha szeretnék érzékeltetni, hogy mekkora összeg, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ország termelésének nagyjából két havi teljes összege, amit dolgozunk, amit előállítunk?
Ahhoz is lehet, hogy szerintem ez egy kicsit absztraktabb, ez csak egy kicsivel kevesebb, mint a Magyarországon működő járműipari vállalatok összes éves kibocsátása.
Honnan biztosítják? Bocsánat.
Igen, hát ez több helyről, részben van költségvetési forrásoknak az átrendezése, a kohéziós forrásainknak az átrendezése, illetve nyilvánvalóan különböző banki és magánbefektetőkön keresztül fog megjelenni ez az összeg az elkövetkező éveknek a gazdaságába. Nyilván ez mondjuk fejnehéznek, nyilván itt a leggyorsabb akciókat ebben az évben kell tennünk, tehát ennek az összegnek egy nagyon jelentős része ebben az évben fog megjelenni, de hát ez folytatódik 2021-ben és 2022-ben is.
Az Európai Uniótól, illetve az Európai Bizottságtól milyen segítségre számíthat Budapest, legalábbis jelen információink szerint?
Jelen információk szerint még nem nagyon tudjuk ezt, egyelőre nem nagyon kaptunk azon túl segítséget, mint ami egyébként itt a sajtó megjelent, hogy átrendezhetünk különböző forrásokat, ugye itt a kohéziós forrásoknak az átrendezésről van szó, de ezek nem új források, ezek ma is itt vannak a magyar gazdaságban. Tehát egyelőre az, hogy milyen forrás jön a pandémiás helyzet kezelésére az Európai Uniótól, ezt nem látjuk még. Lehetőségeket kaptunk, hogy a saját pénzünket átrendezhetjük, meg bánhatunk vele máshogy. Ez is nagyon fontos dolog, egyébként tegyük hozzá, viszont egyelőre kiegészítő forrás még nem látunk. De ezt nagyon pontosan fogjuk követni, ahogy Varga miniszter úr itt ma reggel elmondta, a költségvetésen belül létre egy alap, ami az Európai Unióból érkezett forrásokat fogja követni, és ezeknek a felhasználását fogja direkt monitorozni. Egyelőre ennek az összege még nulla.
És akkor vegyük részletesen a második szakasz 5 pontját. Az első a munkahelyek megőrzése. Mi lesz ebben?
Igen, ugye a második szakasz, ebbe azért sok minden beletartozik. A második fázisba tartoznak azok az intézkedések, amik azonnal indulnak. 5 gazdaságvédelmi területet jelentünk meg. Az első a munkahely megőrzés, a második a munkahelyek teremtése, a harmadik a kiemelt ágazatokat támogató programok, a negyedik a vállalkozások finanszírozási helyzetének az erősítése, az ötödik pedig a családok és a nyugdíjasok védelme, tehát így áll össze ez a program. És akkor kezdjük az elsővel, a munkahely megőrzéssel. Ugye itt kell a leggyorsabban beavatkozunk. amit el szeretnénk kerülni, ott, ahol ez lehet, és ebben a kormány most nagyon komoly támogatást tud nyújtani, hogy emberek azért veszítsék a munkájukat, mert a vállalatok nem tudják finanszírozni a munkabérüket, egyszerűen azért, mert nincs rendelés állományuk. Annál rosszabb egyébként, mint hogy valaki kikerül egy munkahelyről, kikerül egy vállalattól, és mondjuk az ellátáson belül kell neki valahol lenni nincs. Tehát itt ezt valahogy meg kell oldani. Erre találtak ki többfajta megoldást, és mi is alkalmazunk egyébként ilyet. Ennek az első a foglalkoztatás költségeihez való hozzájárulás. Itt arról van szó, utána a helyzet, mert van ilyen kifejezés a magyar nyelvben, ahol a német kifejezést használjuk, mondjuk a Zorstok az ilyen. Na, itt a Kurzarbeit egy hasonló kifejezés.
Ami mit jelent pontosan?
Rövidített munkaidőt jelent, az azt jelenti, hogyha egy cég rendelés állományának a csökkentése miatt mondjuk csak 3 napig tudná finanszírozni a dolgozóinak a tevékenységét, és 2 napig pedig nem, mert nincsen rá pénze, akkor ugye arra a 2 napra neki valamit csinálni kell. Vagy átrendezi a kapacitásait, egy részét megtartja, egy részét pedig elbocsátja, vagy pedig más megoldásokat talál. Azt szeretnénk, hogyha a kieső munkaidő, tehát ahol nincs fizikailag munkája az embereknek, a kieső munkaidőre, hogyha ez mondjuk a teljes munkaidőnek a 15-50%-a között van valahol, tehát legalább 15-50%, akkor ebben az időszakban az állam 70%-át a munkabér és a költségeinek 3 hónapig állja. Tehát ez a Kurzarbeit, vagy ez az a speciális munkarend. Itt azért persze van egy különbség a német rendszer és a magyar javaslat között. Ugye Németországban ez idő alatt a dolgozók egyáltalán nem dolgoznak. Mi azt szeretnénk, hogy lehetőség szerint ilyen értelemben ez alatt az időszak alatt is a dolgozók olyan tevékenységet végezzenek, ami vagy az ő számukra, vagy a vállalat számára fontos. Ugye, mire gondolok? Azt mondjuk, hogyha egy vállalatnál a dolgozók mondjuk a heti 5 napból ilyen feltételekkel, tehát a állami támogatás megléte mellett 3 napot dolgoznak, 2 napig, de otthon kéne nekik ülni, ezt ne tegyük, mondjuk azt, hogy az alatt a 2 nap alatt, amíg ez az időszak tart, akkor ő mondjuk vállalati képzésen vesz részt. Hogy a vállalat a helyi iskolával távoktatásban új képességeket próbálni fölépíteni a dolgozóinál. Vagy olyan feladatokat végeznek el, amire egyébként nem volt idő, vagy amire eddig igénybe vettek külső támogatást. Tehát ezek mind oda tartoznak, hogy lehetőség szerint még ezt a 2 napot sem, amit az állam fizet, vagy bármennyi időt, amit az állam fizet, ez alatt sem otthon lennének a munkavállalók, hanem egyébként a vállalatnál hasznos tevékenységet végezzenek. Ennek ugye ott van jelentősége, hogy amikor majd újra megjelenik a rendelésállomány, újra elindul a gazdaság, akkor ne legyen ebbe egy lyuk, hanem ugyanúgy tudják folytatni, mint amikor egyébként ez a dolog megkezdődött.
Akkor nézzük úgy, hogy én egy munkavállaló vagyok, felhív a főnököm, a valamelyik munkatársam, és azt mondja, hogy rövidített munkavégzésre lennék kötelezve, mert nincs akkora gyártás, sokkal kevesebbet termel az én cégem, pontosabban az a cég, amelyiknél dolgozom. Mondjuk, ha azt mondanák, hogy 8 óráról levesznek 6 órára, ezt jelenti a rövidített munkavégzés?
Nem, ez nem ezt jelenti, ezt is jelentett ez a vállalatnak a döntése utána. Itt inkább az az életszerű állapot, hogy fölhívja a főnök, és azt mondja, hogy kedves kollega, miután a rendelés állományunk a felére csökkent, ebben a pillanatban nem tudom megoldani azt, hogy az ön munkabérét fizessen, ezért átrendeztem a gyártást, és ő nem tartozik azok közé, aki itt marad a vállalatnál, hanem akkor holnaptól önnek a megfelelő szabály szerint fölmondok. Tehát ezt fogja mondani a főnöke, ebben áll az a megoldás, hogy azt mondja a főnök, hogy igen, megtartod vagy holnaptól kezdődően is a vállalatnak a dolgozója, megtartja a jövedelmét, 3 napot dolgozik, 2 napig pedig más hasznos tevékenységet végez. Tehát ez így néz ki. Tehát itt gyakorlatilag a leépítés, tehát a dolgozó csúnya szóval kirúgása áll szemben azzal, hogy az állam támogatása tovább is a vállalatnak a munkavállalója fog maradni.
De akkor nem az 5 napnak a 70%-át fizetik, hanem azon
nem,
két
a kieső, nap. A kieső, hát az a kieső munkaidő, amit egyébként a vállalat nem tud lefedni rendelés állományának, ezt meg kell mutatni, ugye a járási munkahelyi osztályokhoz kell benyújtani ezeket a kérvényeket, neki meg kell mutatni azt, hogy hogyan változtak a különböző számai, és a kieső munkaidőre vonatkozó bért, illetve költségének a 70%-át adja oda az állam. Úgy itt arról van szó, hogy azért ezeket a költségeket meg szeretnénk osztani a munkaadóval. Ugye a munkavállalót így említve nem éri hátrány, de a munkaadóval szeretnénk megosztani, 70%-et vállalja az állam, 30%-et pedig, hogy nyilvánvalóan vállalni fogja a munkaadó. Munkadó szempontjából annál rosszabb helyzet nincs, amikor a vállalatnál tapasztalatot szerzett, jól dolgozó munkásától meg kell válni. A költsége annak, hogyha újra őt vagy valaki máshol akar venni, az sokkal magasabb, mint az 30%.
Nem tartanak attól, hogy sok munkáltató gondolja át, hogy tulajdonképpen, ha van ilyen segítség, akkor miért ne élne vele ő is? És mondjuk ezért, mint ahogy említette, nyújtja be a kérelmeket?
Ezért van az, hogy ezeket a kérelmeket egyedileg bíráljuk el, és amennyiben valaki egyébként ezzel visszaél, annak nagyon komoly következmény. cégeknél lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a vállalatoknak az a felelőssége, hogy egyébként van rendelésállományod, ezt eltitkolja, és ezért akkor majd az államtól ilyenfajta támogatást, ezt egyszer lehet megtenni, többször nem.
És ugye azt mondta, hogy 3 hónapra jár ez, mikortól lehet igénybe venni?
Május 1-től. És 3 hónapig. Hát abba bízunk, hogy 3 hónapon belül a gazdaság ügyei már rendeződni látszanak, és onnantól kezdődően már remélhetőleg visszatérünk a normál rezsimbe. Persze ezt így most nem szabad mondani, túl korai lenne, de a 3 hónap az mindenképpen egy olyan segítség, ami ezt a legzűrösebb időszakot egyébként segít átvészelni a vállalatoknak.
És a 3 hónap után, mondjuk a 4.-5. hónapban végeznek ellenőrzést ezeknél a cégeknél, hogy nem épít-e mégis csak le, hogy valamilyen...
Feltételei lesznek ennek, nyilvánvalóan az egyik feltétel az lesz, hogy amennyi ideig a támogatást kapta, annyi ideig neki után ezeket a munkavállalókat legalább meg kell tartani, tehát ebben van egy duplázódási hatás. Ennek megvan a megfelelő ellenőrzési módja, tehát itt a vállalatok ezzel nem élnek vissza. Ezek gyakorlatilag ugyanolyan típusú konstrukciók, tehát maga az ehhez tartozó folyamatrendszer, az ehhez tartozó gépezet, ez ma is létezik, hiszen a vállalatok, hogyha olyan támogatást kapnak, ami a munkahely megtartását jelenti, akkor ugyanilyen módon ellenőrzi ezt a megfelelő szervezet.
Igen, ez a munkahelyvédelmi program egyik része.
Igen. De ebben azért van egy másik elem is, ami talán még érdekesebb, mert ez egy megoldás, amivel mindenki számára kínálunk egy lehetőséget. Miután Magyarország az elmúlt 10 évben valóban a világ high-tech országai közé tartozik, még pár hónappal ezelőtt egy olyan elemzés, IMF-nek az elemzése kimutatta, hogy Magyarországon pont olyan magas a high-tech részaránya a termékekben és a termelésben, mint Németországban, 70%, ez a legmagasabb egyébként, ezért még azt is célul tűztük ki, hogy ebben az időszakban magasan képzett és egyébként nagyon jó felépített kutatásfejlesztéssel foglalkozó munkavállalóktól se váljon meg a cég. Hát azt mondtuk, hogy 3 hónapig azok a munkavállalók, akik a KF kutatásfejlesztési innováció területén dolgoztak, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, lehetnek mérnökök, jelentős részben mérnökök, lehetnek informatikusok, lehetnek matematikusok, vagy a cég portfóliótól függően lehetnek orvosok, bárki más. Itt 40% bér támogatást fogunk adni. Ugye itt nem értelmezhető a rövidített munkaidő, hiszen egy fejlesztőmérnök az akkor is dolgozik, hogyha nincs a cégnek rendelésállománya, csak azért, hogy ne jusson oda a cég, hogy őket is leépíti, ezért ez adunk 40% támogatást, tehát ez is egy nagyon komoly támogatás.
És ez mikortól érvényes?
Ez is ma is esélytől.
És ezt is természetesen a cégeknek kell, vagy az egyéneknek, a mérnököknek, kutatóknak?
Nem, ez itt mindent a cégeken keresztül, tehát a cégek kérvényezik ezt.
És ez is, ez is három hónap?
Így van, ez is 3 hónap, és utána itt is feltételei vannak, hogy utána meg kell tartani majd ezt a kapacitást.
És jelentett be adó és adminisztrációs könnyítést is sok más mellett ezen ponton belül.
Így van, hát ugye az egyik ilyen kiemelt adókönnyítés, ami nem új ebben az értelemben, bár itt az ellenzéki szirén hangok azok már ezt kezdték pecegetni, hogy a szociális hozzájárási adónak a 2020. július 1-től történő 200 pontos csökkentése, ezt a kormány úgysem fogja betartani, betartjuk, tehát 200 ponttal csökkentjük tovább is a szociális hozzájárási adót. Ez azt jelenti, hogy a év második felére, egy fél évre 110 milliárd forintot hogy a vállalatoknál, a kormány, amit vállalt, az betartja, tehát ilyen értelemben nincs ebben módosulás. De itt van egy sor aztán olyan könnyítés, ami adminisztratív, illetve jelen helyzetben lehet, hogy nehezen intézhető dolgot jelent. Több forrást hagy abban a pillanatban a vállalatoknál, gyorsabban téríti meg az ő adó visszaigénylésüket, elhalasztjuk az éves beszámolókat, adóbevallások határidejét, hogy most ne ezzel kelljen foglalkozni, hanem inkább mindenki próbáljon arra figyelni, hogy a vállalata az intak maradjon, tehát hogy működőképes maradjon.
Ez mit jelent? Pontosan milyen beszámolókat?
Hát a vállalati beszámolót, az adóbeszámolót, vagy az adóbevallásot, hogy az szeptember 30-ra került most, tehát az áfa visszaigényléseket normál adózóknál ez 75 nap, 30 napot csökkentjük, megbízható adózóknak 30 napra, 20 napot csökkentjük, különböző a következményekkel nem kell például számolni, ugye van a kockázatos és a megbízható adózó, hogyha valaki eddig megbízható adózó volt, de mondjuk a válság alatti viselkedése indokolná azt, mert nem tud eleget tenni a kötelezettségeinek, és átkerülne a kockázatos adózóba, akkor ez nem fog megtörténni, mert akkor ezt betudjuk a válság hatásának. Tehát itt egy sor ilyenfajta dologot hoztunk létre. Aztán van a munkavállalókat érintő adminisztrációs egyszerűsítés is, de például a betegszabadságról szóló dokumentumokat, ha valakinek oda kell menni egy ilyen helyzetbe, ezt elektronikus formában is be lehet nyújtani, tehát nem kell a táppénzpapírról papíron jönni, menni mindenhova. Illetve ami nagyon fontos, hogy ha egy munkavállaló fizetés nélkül szabadságra ment, bármilyen oknál fogva, annak érdekében, hogy ne szűjjön meg a biztosítási jogviszonya, tehát azt mondtuk, hogy akkor a munkaadója fizesse be a minimálisan szükséges összeget, és akkor ez folyamatosan válik. Tehát ezek azok az adminisztratív könnyítések, amik érintik a munkavállalókat.
Terveznek olyan tájékoztató oldalt, illetve működik már olyan összefogó tájékoztató oldal honlap, ahol az intézkedéseket rendszerezve, összefoglalva megtalálják, mondjuk a cég tulajdonosok? Ugye a sajtótájékoztatón említett egy Vali nevű honlapot.
Vali, hát hogy miért Vali, azt mondja, egy jó kérdés. Itt azt mondják, akik a kommunikációhoz értenek, hogy személyneveket könnyebben jegyeznek meg, mert a Vali nyilván nem a Valéria nevű hölgyeknek a nevéből származik, hanem a vállalkozó szónak a kezdetéből. Igen, ez egy olyan oldal, ahol gyakorlatilag folyamatosan tudunk kommunikálni a vállalkozásokkal. Ezt egyébként is terveztük, ezt az oldalt, sőt, hát ezért is indult még a válságtól függetlenül, csak ez most gyorsult ilyen értemben, aztán ezt szeretnénk majd a jövőn is megtartani, illetve erre egyéb másokat ráépíteni. Hogy mondtam itt a bevezetőmben, ez a válság, ez nem csak problémát jelent, most ilyen főleg ezt a részét látjuk, hanem egy csomó lehetőséget olyan ügyeknek a rendezésére, amit egyébként egy jó menő gazdaságban nem biztos, hogy ennyire fontosnak tartanánk, hogy ilyen az online és azonnali kommunikáció vállalatokkal, most ez fontos, és utána ez meg is fog maradni, és ezt jövőben is nagyon jól tudjuk használni. Igen.
Mit én találtam honlap, az a vali.ifka.hu, és itt a kisvállalkozó, cégtulajdonos, őstermelő találhat információt, de mondjuk a munkavállaló, a kismama, akár a nyugdíj mellett dolgozó megtalálja, vagy megtalálhatja majd egy kupacban az összes információt?
Föl fognak kerülni ilyenfajta információk is, tehát ezeket a tartalmat folyamatosan bővítjük. Itt persze azért nem csak a kormánynak van ebben feladata, hanem ugyanilyen feladata van a kamaráknak például. A kamarákkal 5-7 óta, mióta a szigorúbb intézkedéseket bevezettük, minden héten egy videokonferencián beszéljük meg az aktuális ügyeket, és tűzzük a következő heti célokat. Itt a kamaráknak a honlapjain ugye be vannak az ágazat specifikus értelmezések, egészen máshogy értelmezendő egy szabály mondjuk a turizmus területein, mint mondjuk a fémipar területén, tehát itt a kamarák oldalán is megtalálható. De szerintem itt a kommunikációs ügyeket nagyon jól fog tudni rendezni.
És ugye a második pont a munkahelyek létrehozása, de mielőtt erre rátérnénk, ugye az adatok szerint nagyjából már 300 ezer fölött van a munkanélküliek száma. Monitorozzák, figyelik ezt, hogy milyen területekről, illetve az ország mely részein jelennek ők meg?
Igen, napi rendszerességgel, ez olyan nyilván napi rendszerességgel, hogy az operatív törzs napi jelentést kap arról, hogy az előző nap mennyi volt a regisztrált, hogyan nőtt a regisztrált álláskeresők száma, hogyan nőtt, egy is kicsit növekszik, sajnos a kettő között most nagy a különbség, az üres álláshelyek száma, hogyan nő a betöltött álláshelyek száma, és hogyan néz ki egyébként az országban.
És van-e arra terv, hogy akár őket visszavehessék a mostani kedvező feltételekkel a munkaadók, mondjuk ha a rövidített munkavégzés, a kisebb megrendelés állomány, a kevesebb munka miatt bocsátottak el embereket, van arra lehetőség, hogy egy cég május 1-től újra alkalmazza a korábban elbocsátottat, és igénybe vegye ezt a mostani támogatást?
Hát ez a cégeknek a döntése, a támogatás az abszolút ilyen értelemben, úgyhogy ők természetesen fölvetnek újabb embereket. Persze azért az mindig egy kérdés, hogy leépítettünk kapacitást, a mostani kapacitásunk szükséges ahhoz, hogy működtessük a céget, de ezt is leépítenénk, hogy akkor miért venne vissza, de természetesen ez sem kizárt, hogyha egyébként neki rendelés állomány változása van. Azt én nem gondolom, hogy emiatt csak cégek most embereket alkalmaznának, ők azért alkalmaznak embereket, mert változik a rendelés állományuk.
Mármint azokat alkalmaznak vissza, akik esetleg a kisebb megrendelés miatt vesztették el egy-két hete vagy egy hónapja a munkát.
Ez a cégeknek az ügye.
És akkor térjünk át a második pontra, munkahelyek létrehozása. Ez miket tartalmaz?
Ugye itt, ahogy mondtam, az elsődleges feladatunk az valóban a munkahelyek megőrzése, tehát a meglévő munkahelyek megőrzése, de ezzel párhuzamosan, és mondta 300 ezer most éppen a regisztrált munkakeresőknek a száma. Itt nagyon fontos az, hogy új munkahelyeket teremtsünk, itt egy 5 pontból álló programot hoztunk létre, ennek ez a munkahely teremtési alprogram. Az első az azok számára, akik kikerültek a munkahelyükről, vagy fizetésnek is szabadságon vannak, tehát, vagy egyébként akár a munkahelyek is élhetnek ezzel, de mindenképpen szeretnénk támogatni olyan fajta képességek, képesítéseknek a megszerzését, ami megszerezhető távoktatás formájában. Ugye itt látszik ennek a vírusnak a gonoszsága, hogy egy normál krízisnél nem okoz gondot az, hogy elküldjük egy tanfolyamra vállalónkat, de most nem tudjuk elküldeni tanfolyamra, mert a vírus ezt nem engedi. Tehát ezért itt olyan képzésekről lehet beszélni, ami képzés teljes mértékben távoktatás formájában, tehát interneten keresztül tud megvalósulni. Megnéztük azt, hogy melyik azok a képzések, ahol egyébként is voltak problémáink pár hónappal ezelőtt a munkaerőpiacon, és azt mondtuk, hogy például az informatikai képzések ezek ebben a kategóriába tartoznak. Minden informatikai képzés, ami bizonyos szoftverfejlesztési képességet, szoftverkezelési képességet jelent. Ezek kiválóan végezhetőek távoktatás formájában. Hogy itt azt mondtuk, hogy például az informatikus képzés területen, és így nyilván nem programozom matematikusra gondolni, mert ez egy hosszú képzés, de még csak nem is informatikus mérnökre, hanem mondjuk egy fél év, egy év alatt elvégezhető olyan képzés, ami egyébként már meghatározott képességet ad. Ezeknek a képzéseknek az állam kifizeti a tandíjának a 95%-át, és azt is mondtuk, hogy azok a munkavállalók, akik ezt igénylik, ők itt felnőtt képzésben résztvevőnek minősülnek, ezért azt a fajta konstrukciót, amit az egyetemistáknál a diákhitel 1, tehát a szabadon felhasználható diákhitel jelenti, na ugyanezt kiterjesztenénk ő rájuk is, azzal, hogy ők is felvehetnek a tanulmányaikra a kamatmentes kölcsönt, amit aztán akkor majd, ha megint alkalmazásra kerülnek, akkor vissza tudnak fizetni.
Hol van ilyen lista, illetve hol találja meg az ember, hogy milyen online képzések működnek ebben a pillanatban is?
Ezek szintén a Vali nevű honlapon, de ezek egyébként elérhetőek nagyon sok helyen, ezeknek fognak hamarosan jelentőséget, szerintem meg is jelent egy jelentős részük.
Mikortól lehet ilyen képzésekre jelentkezni, legalábbis olyanra, amit utána az állam támogat?
Ez szintén május 1-től ennek a teljes rendszerű kidolgozásra kerül, és konkrétan kezdődően most zajlanak azok, ugye itt azért nem nagyon sok cég van, aki alkalmas, de bocsánat, elfelejtettem mondani, hogy azokat a cégeket, akik képeznek, őket azért minősítenénk előtte, hogy olyan képzést adjanak, de ami egyébként a munkavállaló szempontjából egy hasznos képzés. Tehát itt azoknak a felnőképzéssel foglalatoskodó és erre szervező cégeknek, akinek nincs értékelhető képzése, őket ebben nem szeretnék bevenni. Tehát itt már komoly referenciákkal bíró, megfelelő munkaerőpiaci eredményességgel bíró képzéseket folytató cégeket szeretnénk ebbe bevenni.
És a tandíj 95%-át utólag térítik meg egy kérvény alapján, vagy már csak az 5%-át kell befizetni? Ez hogy néz meg ki?
Hogy egyszerűsíteni fogjuk ezt a dolgot, miután itt a képző céggel fogunk kapcsolatba kerülni, ezért a képző cégen keresztül fogjuk ezt intézni. Egy kicsit, amit az egyetemeknek a finanszírozási rendszere, ott is a hallgatóval kötünk szerződést, de a pénzt nem ő kapja és fizeti be az egyetemnek, hanem direkt az egyetemnek adjuk. Magát pedig a diákhitel vagy a felnőtt képzési hitelkonstrukciót, azt pedig a diákhitel központtal ők direktbe tudják intézni.
Hamarosan folytatjuk innen a hitelek, illetve a diákok, a hallgatók lehetőségeivel. Az aréna mai vendége Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A hírek után tehát folytatjuk.